az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Ne menjünk messzire, ma eltérítették az egyik líbiai belső repülőgépet. Máltára szállt le, itt a hírek is lehetett hallani. Nyilván valamilyen céllal történt mindez. Túlszul ejtették az utasokat, így is lehet mondani. Mennyire bonyolult egy ilyen helyzet?
Hát nyilván amennyi a sajtóba lejön ebből, az mindig egy részleges információ. Tehát mindig kell, hogy legyen a túlszállítók esetében valamiféle személyes vonulat, valamiféle személyes sérelem, személyes indíték. Akármilyen szervezetet is képviselnek, akármilyen egységet is képviselnek, mindig kell, hogy legyen mögött egy személyes momentum, amiért ő konkrétan ezt vállalta, amiért ő ebbe belement, akár egyénileg, akár csoportosan. Na most, ha arra gondolsz, hogy hogyan tudjuk ezt a helyzetet kezelni, és hogyan tudjuk ezt normalizálni, hogyan tudjuk eljutatni egy mindenki számára megnyugtató megoldásig, akkor nyilvánvalóan ezzel a személyes részével biztos, hogy van dolguk azoknak, akik tárgyalnak, és nem csak azzal a részével, amit mondjuk, ami esetleg a politikai ideológiai háttere a történetnek.
Mondja mindezt nekünk Györfi Ágnes, pszichológus, Honvéd Kórház, de ugye szakmába vágó ez az eset, hiszen korábban
a rendőrség kötelékébe tartoztam.
És túlsztárgyaló voltál.
Igen, így van.
Na most, hogy ez személyes, tehát a személyekkel kell foglalkozni nyilvánvaló. Oda lehet menni a túlsztárgyalónak?
Magához a helyszínhez?
Igen.
Ez mindig az adott hatóságnak a döntési jogköre, hogy meddig engedi be a tárgyalót. De nyilván azért van egy olyan része, amikor a tárgyalónak a védelme is fontos, a fizikai védelme, aminél nyilvánvalóan a biztonságért felelős szervek, kollégák, akik eldöntik, hogy meddig engedik be a tárgyalót, hiszen azért a tárgyalási helyzet az mindig egy beszűkült helyzet, az ember arra fókuszál, akivel tárgyal. Nagyon sokszor ez a veszélyérzetet is lecsökkenti, meg nem látja esetleg,
hogy
igen, így van, akár egy csoportról van szó.
A tárgyaló nem dönthet arról, hogy én most bemegyek?
Én azt gondolom, hogy ez nem is lenne jó, meg nem az ő döntési jogköre, hogy ő mit tesz, és az sem az ő döntési jogkör, hogy milyen irányban kell elmozdítani a helyzetet.
Azért vagyok ennyire erőszakos, mert én úgy gondolom, teljesen laikusként, hogy annak nagyon nagy jelentősége van, hogy ott állok azzal az emberrel szemben, aki ki akar kényszeríteni valamit, és látom a szemét, látom a reakcióit, érzem, hogy jó felé megyünk a beszélgetésben, sikerült kibillenteni azt a határozottságot, ami van benne, pláne egy ilyen helyzetnél, egy repülőgép eltérítésénél előbb-utóbb biztos, hogy ráterepszik a súlya, az ügynek
az,
a súlya.
Az persze, tehát hogy megvan magának a személyes szintű tárgyalásnak is a maga varázsa, ez nagyon-nagyon eltérő, hogy hogyan ezt alkalmazzák, de mondjuk, ha egy elzárkózott elkövetővel van dolgunk, akkor általában már az is egy külön kompromisszum az arról való tárgyalás, hogy egyáltalán beengede magához valakit, de azt onnantól kezdve a rendőrségi szempontból azt halott emberként kezeljük.
Aki
bemegy, így van.
Te voltál
tehát
már
az veszteség.
Ilyen helyzetben?
Nem. Én telefonon és ajtón keresztül tárgyaltam.
Milyen ciki az már ajtón keresztül kiabálni?
Nem olyan kiabálós történet ez, ő is akar. Tehát annak, aki bent van, ott elzárkózza, annak is az érdeke, hogy megoldódjon a helyzet. Tehát ez nem húzódhat a végtelenség. Persze, csak másképpen így van. Tehát ő is ki akar onnan jönni valahogy. Ez senkinek nem jó, hogyha... Tehát ezt egy ilyen helyzetet nem lehet a végtelenségig konzerválni.
Hát ezért szoktál kifárasztani, nem?
Így van.
Például nem kap enni, nem kap inni.
Hát az az első, ugyebár, hogy megvonjuk azokat a közműveket és azokat a juttatásokat, amihez hozzájuthat. És akkor onnantól kezdve az is tárgyalási alapot képez. És amit említettél itt, mert mi azért előzetesen elkezdtünk egy picit ráhangolódni erre a témára, említetted itt előtte például a cigarettát. Egy függő esetében egy idő után el fog fogyni például a cigarettája. És volt olyan elkövető, aki gázrobbantással, közveszélyokozással fenyegetőzött egyébként értett is az adott szakterülethez, és őt például egy cigarettával tudtam kicsalogatni az adott helyszínről.
És akkor kijön, akkor mi van?
Akkor elkapják a kommandósok.
Nem. Jó, mit lehet ígérni? Mert nyilván...
Azt, amit a vezetőség meghatároz, de a tárgyalónak ilyenkor mindig van egy olyan jellegű megbeszélése azokkal, akik a döntéshozók, hogy ők eldöntik, hogy mit lehet ígérni, miről lehet tárgyalni. Ha pedig a tárgyalás közben folyamatában jön föl valami, akkor azt lehet mondani, hogy visszahívom, vagy visszajövök, és megegyeztetek azokkal, akik a döntéshozók.
Kell-e valami különleges képessége ehhez?
Hát én azt gondolom, hogy ahol ez nagyon erőteljesen kiszokott jönni, az egyik része az egyfajta kívülállásnak a képessége, hogy érzelmileg az ember meg tudja őrizni a bevonódásnak egy olyan mértékét, ami elősegíti a tárgyalást, ne legyen túlzott mértékű ez a bevonódás.
Van a stockholmi szindróma, ugye szoknánk mondani, hogy a
stockholmi szindróma az a túszoknál fordul elő.
Igen. A túszejtő mellé állnak.
A túszejtő mellé, igen, a túszejtővel kezd el azonosulni. Nyilván itt a tárgyalónál is felrémlik, vagy megjelenik az a helyzet, ha nagyon hosszú ideig tart a tárgyalás, vagy elég ideig és elég mély ez az érzelmi kapcsolat, azért is nem jó, ha például tudomása van arról, hogy mikor történik az ütés a rendőrségi részről, és mondjuk ez a rész ez teljesen tőle függetlenül történik, mert meg lehet érezni még a hangján is, hogy valamit készül, valami történni fog.
Ott tartottunk, hogy milyen képesség kell hozzá.
Tehát igen, tehát kell egyfajta kívülállás.
Pszichológusnak kell lenni?
Nem.
Nem?
Nem. Nem szükséges hozzá, hogy pszichológus legyen az illető, de jó pszichológiai érzékkel kell, hogy rendelkezzen. Nagyon sok helyzetben nem feltétlenül alkalmaznak pszichológust ilyen helyzetekben. Egy jól képzett rendőr, vagy más jellegű beosztásból tárgyalókat alkalmaznak sok országban.
Tanítják ezt valahol?
Igen, igen, igen.
Lehet jelentkezni tárgyalónak?
Igen, rendőrségen belül.
Uh-huh.
Rendőrségen belül. Magyarországon civil tárgyaló nem működik.
Na most a félelem is ott van mögött, a dolog mögött, ha jól gondolom. Akár a túszejtés mögött, akár a robbantások, akár a terror cselekmények, stb. Minden mögött ott van a félelem. Ez a karácsony a félelembe telik el néhány híradás szerint. Én nem tudom, hogy ez most mennyire van így, vagy mennyire nincs így.
Hát ez is egy érdekes kérdés. Ugye
behajtottak
gondolom,
a karácsonyi vásár.
Így van, így van a berlini események, illetve a németországi események.
Ebből adódóan ott most én, de betontömbök születtek, ami ugye meggátolja, hogy valamilyen eszközzel bemenjenek a tömegbe, tehát már nem olyan
nyilván
felhőtlen, mint korábban.
Ez így van, tehát maga ezek a jellegzetességek, először lesz egy ilyen jellege, aztán működnek azok a természetes énvédő mechanizmusok, amelyek ezek mellett is segítik megőrizni azt, amit meg lehet őrizni ebből a hangulatból. Nyilván egy ilyen helyzínnek, mint egy karácsonyi vásár, mindig lesz egy ilyen szimbolikus jellege, hogy ez egy keresztény ünnep. Ahol abban gondolkodunk, hogy az iszlám állam részéről várható támadás, akkor nagy valószínűség szerint valamilyen ilyen mély szimbolikus tartalommal bíró történetet fognak választani, amellett, hogy egy jó célpont, mondjuk egy jól képzett, jól felkészült katona számára, hogy hogyan tudok sok embert elérni, és meglegyen ez a szimbolikus jelleg is. De egy kicsit olyan ez, mint a katasztrófa helyzetek esetén ez a Cassandra effektus. Cassandra volt ugyebár az a jósnő, aki mindig megjósolta, hogy mi fog történni, és a katasztrófákat is előre. És aztán valahogy mindig leintették, és soha nem hittek neki. Tehát, hogy az emberben mindig működik egy ilyen természetes védekező mechanizmus, hogy addig, amíg nincsenek ott tényleg már a rikoltó előjelek, addig az ember távol tartja ezt az információt, mert nem jó ebbe belegondolni, és nem jó rettegni. Tehát ettől is védekezünk a rettegéstől és a félelemtől.
Thank you.
ami életre kell. T-Rádió.
A palesztin szélsőséges szervezetek ideológiájának része volt, hogy ők nem háborút akartak nyerni, helyesebben az ő háborújuk megnyerése az arról szólt, hogy félnek tőlük. Tehát már önmagában a félelem felkeltése az egy győzelem. Így fogalmazták meg annak idején saját magukat. Na most azért ez ebben a néhány eseményben, amiről beszélgetünk itt a zenét megelőzően, csak benne van.
Ez így van. Ez így van. Tehát, hogy maga az a fajta zavartalan, boldog meghittség, ami ilyenkor benne volt korábban az ünnepben, az valóban meg lett zavarva. Tehát itt van egy törés. Igen, ez így van. Ebben
kell-e foglalkozni ezzel a félelemmel? És kinek?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Nagyon szép szakirodalma volt ennek mondjuk például 9-11 után. Ott is nagyon jól lehetett látni, hogy a sebezhetetlenség illúziója az sérült, és nem csak a közvetlen érintetteknél, hanem azok is, akik mondjuk például látták a sajtón keresztül ezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a médiának, illetve az úgynevezett kríziskommunikációnak, akár a politikusok, vezetők részéről nagyon nagy szerepe van. Illetve nagyon sokszor, amikor előtérbe kerül akár valakinek bármilyen más olyan helyzet, ahol a félelem még megjelenhet, akkor számolni kell ezzel a tartalommal a szakembereknek is más területen, hogy ez megjelenhet. Hogy a gondolatkörben ott van, ahogyan te is említetted.
Mondjuk egy példát.
Mondjuk például előjött, ha mondjuk 9-11-et emlegettem, ott például nagyon szépen lehetett látni, hogy akár a sajton keresztül látva a pszichológusoknál nagyon sokan megjelentek PTSD, tehát poszttraumás stressz jellegű tünetekkel.
Az ikertornyok után.
Az ikertornyokat követően. Után. Igen.
Akik ott voltak, vagy a tévében látták?
Akár csak a tévében látták, mert az ember az egy gondolkodó lény, tehát nem csak az visel meg, és nem csak az traumatizáló számomra, ami megtörtént, hanem az is, ami megtörténhet velem. Onnantól kezdve ez bármikor benne van a pakliban.
Mert hiszen ez a félelem, nem?
Így
most
van.
Meg kéne fogalmazni, akkor ami megtörtént, attól való félelem.
Igen.
Nem jó a félelem, mert nem lehet megmagyarázni a félelmet, tehát ami más szót kell találni.
Igen, szorongás, mert hogy nincs...
Attól, ami esetleg bekövetkezhet,
igen.
Vagy valamitől való szorongás, ami már korábban megtörtént, és attól félek, hogy még egyszer megtörténhet.
Ez még egyszer előfordulhat. Így van.
Ez
így
a félelem. Uh-huh. Poszttraumás stressz. Uh-huh. Ilyen hatása lenne egy televíziós közvetítésnek?
Így van. Tehát nem csak magának a televíziós közvetítésnek, de abszolút. Hát, hogyha ebben gondolkodunk, ugyebár az első jelentős példa erre Orson Wellesnek volt az a fajta rádió közvetítése, amit teljesen valósnak hittek, hogy megtámadtak bennünket a marslakók, vagy az űrlények, és hogy gyakorlatilag ezt így nagyon-nagyon sokan valósként kezelték, és ugyanaz a riadalom tört ki, mint hogyha tényleg bekövetkezett volna ez a helyzet.
Milyen tünetei vannak ezeknek a riadalmaknak?
Nagyon sokszor kitörhet egyfajta pánikreakció, mint amit láthattunk, hogy nem olyan régen volt itt egy pár napja szerepelt, azt hiszem több internetes portál, illetve a rádióban is, hogy egy őrizetlen csomagot hagytak.
A nyugatinál,
így van. És hogy nem az volt az első reakció, hogy az emberek arrébb rakják, hanem hogy szóltak a rendőrségnek, hogy ez esetleg veszélyes lehet.
Tehát ilyen ez már egyfajta
készenlét.
Felspanolt.
Igen. Így van, egyfajta készenlét, hogy az emberek gondolatkörében ez megjelent.
Nincs. Mikor kell elmenni a pszichológushoz?
Azt gondolom, hogyha ez a mindennapjaimat elkezd olyan mértékben befolyásolni, hogy mondjuk nem rendőrként dolgozom, és nincs eleve a gondolatkörömbe az, hogy mik a biztonságnak az alapvető kritériumai, követelményei, és elkezdek azon gondolkodni, hogy akkor hova mehetek be, hova nem mehetek be, és elkezdi például beszűkíteni az életteremet ez a fajta félelem, hogy velem ilyesmi előfordulhat.
Volt egyszer egy pilóta barátom, úgy ment az M7-esen, hogy egyfajtában azt nézte, hogyha baj van, akkor merre lehet menekülni az autóval. Uh-huh. Ez valami hasonló?
Ez valami hasonló, igen.
Na, de ez egy tök normális dolog.
Rendőrként feltétlenül.
Mert egyébként nem.
Nem, egyébként az embereknek az alapbiztonságérzete, tehát nem foglalkoznak azzal. Rendőrként megváltozik a világképünk, mondom ezt szintén, mint korábbi rendőrségi tapasztalatokkal bíró. Tehát megváltozik teljesen a világképünk, mert azzal találkozunk, hogy a világ valóban veszélyes, hiszen bűnözőtért üldözünk, megpróbáljuk a közrendet valahogy betartani és betartatni, és ha ebben az ember általában, hát olyan 3-5 év után változik meg a gondolkodás, mondjuk például a rendőrök esetében a vizsgálatok szerint, onnantól kezdve viszont kialakul ez a fokozott készenlét, ez a folyamatos figyelme a külvilágnak, hogy honnan származhat esetleg veszély, ki lehet a veszélyes, hogyan működnek az emberek.
Jó, de menjünk vissza egy pillanatig, ez érthető, menjünk vissza a poszttraumás stresszhez, mert azért azt nem beszéltük végig, hogy mikor jön elő?
Na hát ez megint egy érdekes kérdés.
És honnan tudom magamról, hogy most itt van?
Én azt gondolom, hogy az, hogyha tehát, hogyha poszttraumás stresszről van szó, akkor általában megjelenik egy megszokottól sokkal intenzívebb félelem, mert itt igazából az intenzitás az, ami elkülöníti például a normál félelmektől. Tehát egyrészt sokkal erőteljesebben megjelennek például ezek a fiziológiás reakciók, szinte pánikig, szinte a legkisebb érintésre összerezzenek például egy ilyen esemény kapcsán, vagy ha mondjuk ilyesmibe gondolkodunk, például aki jelen volt ezeknél a berlini eseményeknél, lehet, hogy következőkben kerülni fogja a tömeget. Át fogja gondolni, hogy egyáltalán egy bevásárlást hogyan
kamiontól megijed,
így van, ezzel álmodik esetleg. Tehát megjelenik egyfajta elkerülése az ilyen jellegű eseményeknek, mert mi van, ez még egyszer előfordulhat, tehát egy természetes védekezés valahogy ez ellen. Aztán megjelenik, vagy olyan van, hogy teljesen próbálja törölni, és egyáltalán nem akar foglalkozni vele.
Az nem baj, baj.
Egy darabig ez teljesen természetes, mert egy darabig azt gondolom segíti a feldolgozást, hogy a tudattalan csak annyi információt enged be számunkra, amivel tudunk dolgozni. Ha túl erős lenne ez az inger, és túl sokat engedne be bele, akkor nem tudunk vele dolgozni, akkor szétcsúsznánk, szétesnénk. Tehát, hogy ennek van egy természetes része, egy kezdeti szakaszban, aztán amikor ez elhúzódik, ezért is szokott lenni az összes ilyen diagnosztikai kritériumnál, hogy várjunk egy kicsit. Mert először van egy teljesen normál stressz reakció, akivel ilyesmi történik. És aztán, ha ez lecsengett, és szépen feldolgozta az illető, akkor ez nem megy így tovább, de ha tényleg mondjuk hetekkel, hónapokkal később még mindig úgy reagál, mintha tegnap történt volna, akkor azzal már érdemes dolgozni.
Ugye annak idején beszélgettünk erről a témáról, és akkor mondtad a katonát, akinek felrobban a társa.
Igen.
És még hetekkel, hónapokkal később is előjön valamiféle félelem, ugyanannál a helynél, ha arra megy.
Így van. Ugyanez van civilben is, például megerőszakolt nőknél, autóbaleseteknél, azért abból is volt most például, lehetett tudni, hogy már az elején igyekeztek elkapni, hogy ez a traumatizáció minél kisebb súlyú legyen, például ennél az M3-as autóbalesetnél, ahol debreciniek voltak, többen érintettek, az a kis busz, amelyik a karácsonyi vásárból igyekezett hazafelé a bécsi forgatagból, hogy ott is azért többen meghaltak, többen sérültek, és hogy utána lehetett tudni, hogy a hírek is sokkal jobban kivoltak élezve az útviszonyokra az M3-ason. Tehát, hogy ennek van egy ilyen utóélete, egy ilyen utóhatása mindig minden ilyen
esetben. Igen, csak ez egybecsengett az, hogy leváltottak két vezetőt a mentőszolgálatnál, és nem lehetett tudni most azért, mert ők tényleg tettek valamit, vagy nem. Az ő szerepük, vagy nem szerepük, az mennyire köthető ahhoz, hogy hányan
hogyan kerültek ellátásra, vagy hogyan nem kerültek ellátásra.
Egy kicsit szerencsétlenül jött ez így ki.
Hát igen, nem tudjuk, hogy van-e összefüggés, vagy csak véletlen egy beesés maga ez a történet.
Thank you.
T-Rádió, ami feltűzel.
Amikről beszélgettünk, annyiban közösek, hogy lehet számítani valami külső segítségre, nem?
Így van, igen.
De mi van karácsonykor otthon egyedül?
Igen, ez egy nagyon-nagyon aktuális téma, ha már karácsonyi vásárok és karácsony és 23-a van. Valóban azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés, hogy ez tipikusan egy olyan ünnep lenne, amelyet az ember szeret megosztani másokkal, hiszen a szeretet ünnepeként van apostrofálva maga a karácsony, és az ember az társas lény. Biológiai szinten is társas lények vagyunk, tehát a központi idegrendszer is úgy van kialakítva, hogy ha tartósan egyedül vagyunk, teljesen átrendeződnek akár az idegrendszernek a működése is. Tehát, hogy nem tesz jót nekünk, hogyha egyedül vagyunk.
De mit csináljuk, hogyha egyedül vagyunk?
Azt gondolom, hogy most már sokkal több lehetőségünk van, mint ami volt régebben.
Hát ilyen magányos a karácsony, és csak korlátozott ideig van nyitva, mert ugye utána mindenki elmegy haza.
Igen, ennek van egy ilyen része, de hát nyilván, ha az ember például családtagjaival ünnepel, azután is elmegy egy idő után haza. Tehát, hogyha nem feltétlenül kell erőltetni vagy erőlködni azon, hogy akkor ezt teljes mértékben kitöltjük társasággal, csak amennyire jól esik. Mert ebbe is nagyon egyéneként különbözőek vagyunk, hogy ki mennyire szeretne például társaságot. De a másik része, ha igényli, akkor az persze lehet személyes, lehet telefonon, lehet interneten, Skype-on keresztül, tehát hogy sokkal szélesebb ez a tárház, aminél az embernek maga a társaság iránti igénye, az kielégül.
De csak egyedül ülök le az asztal mellé vacsorázni.
Hát a vacsora, igen, a vacsora maga az kérdés, hogy kinél mi van a hangsúly. Tehát ha azt mondom, hogy nekem a vacsora fontos, akkor ahhoz keressek társaságot.
Akkor keressek egy partnert.
Igen, akkor ahhoz keressek partnert. Ha azt mondom, hogy csak az a fontos, hogy ne érezzem magam egyedül, akkor annak nagyon sokféle formát választhatok. Nem olyan régen volt ez például pont egy vizsgálat, egy felmérés különböző hoteleknél, hogy nagyon sok család, illetve egyén megy el például wellness-elni és különböző hotelekre a családi ünnepekre. Kifejezetten karácsonyra, tehát telítve vannak. És nagyon sokan például idős emberek közül, akik még jó mozgásúak és aktívak, kérdezik, hogy van-e valamilyen karácsonyi rendezvényük, kifejezetten karácsonyi vacsorával, és hogy abban benne van az is, hogy társaságban lehet.
Mennyiben segít az, hogy tisztába teszem saját magamat, hogy miért vagyok egyedül?
Azt gondolom, hogy ez is egy fontos szerepet játszik.
Hát csak tehetek róla, vagy nem.
Van egy része nyilván, amiről tehetek, és van egy része, amiről nem tehetek. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne ennyire omnipotensnek lenni, hogy minden rajtam múlik. De hogyha ezen kezdenék el karácsonykor örlődni, annak nagyon
hát
nem lenne
jó. Hát nem, karácsony előtti időszakra gondoltam, most már mindegy, mert 23-a van, tehát
ez már 24-éka, nem tudtam megoldani akkor, igen.
Megoldani ezt a... Egyébként hát nagyon ilyen... komoly probléma.
Ez így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem csak karácsonykor, hanem általában véve az elmagányosodás, illetve a szeparáció, az embereknek az egyre inkább megjelenő egyedül léte, és nagyon sok esetben szinte kétségbe esett párkeresés, ez valóban egy komoly probléma. Nagyon sokaknál ez eljut egészen odáig, hogy olyan mértékű az önvád, a bűntudat, a miért is vagyok egyedül, egyáltalán alkalmas vagyok-e én társas létre, hogy nagyon nagy mértékű a visszahúzódás, nagyon-nagyon kinyúlik a párkeresés időszaka is, illetve egyáltalán, hogy személyes kapcsolatra lépjen-e valaki, az is nagyon-nagyon megnehezített. Ami korábban, tényleg mondjuk pár évtizeddel ezelőtt nem volt probléma. Ha belegondolsz, hogy mondjuk nagyjából egy 15 évvel ezelőtt jelent meg a szingliség problémája, aminél mondjuk, ha nem is feltétlenül ebben a régióban, de az angolszász közegben megjelenik egy ilyen jellegű tudatos választás is, hogy annyira nem tudok alkalmazkodni esetenként például a másikhoz, és annyira nem tudom feladni a saját igényemet. Nyilván nem csak erről szól, de hogy van egyfajta ilyen nehezített keresés és nehezített alkalmazkodás, aminél meghoz az illető egy olyan tudatos döntést, hogy inkább egyedül marad, mint egy rossz kapcsolatban.
Aztán nagyon fájdalmas lehet a szülőknek, akik ilyenkor döbbennek rá arra, hogy el vannak felejtve.
Hát igen, az az egyik része, aminél mondjuk távol van a család, és mondjuk nem volt jó a kapcsolat. Mert hogy az, hogy családi kapcsolat...
Jó, de hát azt félre lehet tenni. Nem, én egyszer voltam egy 80 éves bácsinál 24-én este, akinek volt egy gyereke, senki nem hívta föl telefonon. Az nem igaz, hogy ez az ember ennyire rossz volt. Biztos, hogy nem igaz, hogy ennyire
nem,
rossz
volt. Nem, ez nem csak arról szól, hogy rossz volt-e, vagy nem volt rossz, hanem hogy mennyire alakított ki személyes és közvetlen kapcsolatot a családjával. Mert hogy a karácsony az persze egy kiemelt ünnep, és ilyenkor az ember elgondolkodik rajta, meg ahogy beszéltük korábban, egy tradicionális családi ünnep, de hogy ahhoz, hogy a karácsony jól működjön, ahogyan te is említetted, azon már el kell gondolkodni előtte, hogy előtte végigfuttatni, hogy ne csak akkor hívjam fel a családtagjaimat, hanem előtte is tartsam velük a kapcsolatot. És valószínűleg ez az ember, akit mondtál, ez nem volt rossz, csak nem volt meg ez a közvetlen kapcsolat, a személyessége a kapcsolatnak. Tehát, hogy, és ez pedig karácsonykor közvetlenül.
Ebben még az is benne volt egyébként, hogyha visszagondolok, hogy a felesége, aki ma nem élt.
Ő tartotta a kapcsolatot?
Az elmarta.
Ő marta el a gyerekeket tőle. Hát persze lehetett benne egy ilyen jellegű beállítás.
De miért hagyta? Nem? Ha már egyszerű a férfi.
Hát lehet, igen. Én nagyon örülök egyébként, hogy ekkora aktivitás van a részedről, már így gondolatkörben is, hogy természetesen igen, az apuka is tehet mindig érte. Pont két nappal ezelőtt volt nálam egyéni gondozásom terápiában egy férfi, akinél egy nagyon régen lezajlott válásról beszélünk, a gyerekei már felnőttek, és most kezdett el azon gondolkozni, hogy milyen nagy, pont karácsony kapcsán, mert ugye bár ilyenkor mindenki elgondolkodik ezen, hogy milyen nagy is a távolság a gyerekekkel, és hogy nem most kezdett el ilyen nagy lenni ez a távolság. De én mindig azt szoktam mondani, hogy ez bármikor alakítható.
Jó, de ami kimaradt, az kimaradt.
Ami kimaradt, az kimaradt, de lehet, hogy mondjuk például felnőtt emberekkel, amikor már érettebbek ők is, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb lehet felnőtt felelős emberként azon, mert én azt gondolom, tehát felnőtt felelős emberként újra kialakítani egy kapcsolatot, mint mondjuk például egy indulatoktól hajtott serdülő esetében, akit esetleg befolyásol a másik szülő. Aztán a másik része, hogy én még olyan emberrel nem találkoztam, akinél, ha nem lett volna valami súlyos trauma, ahol mondjuk bántalmazta a szülő, de még ott is van valamiféle kötődés, akinek ne lett volna igénye valahol a szüleire, vagy valamilyen szülőfigurára az életében. Akár anyukára, akár apukára. Tehát, hogy mindig lehet ezen alakítani az emberi kapcsolatokon. Én azt gondolom, hogy amíg két ember él, addig ez nem egy vesztett történet.
Jó, csak akkor föl kéne adni néhány dolgot, amit...
Hát változtatni,
nem adtunk
így van,
föl, mert
így van.
Ha sikerült volna, akkor működne a így kapcsolat.
Van. Így van, tehát például ez az apuka is azt mondta, hogy azért olyan nehéz neki ezt, mert hogy igen, racionálisan végig gondolva igazán van, ő ezt belátja, de hogy rájött, tehát hogy ahogyan ezt átbeszéltük, hogy hogyan van ő a gyerekeivel, ő rájött arra, ha felvenni újra a kapcsolatot, akkor megjelennének nem csak a jó érzések, a de szeretünk apu, hanem az indulatokkal, meg a korábbi vitákat is le kellene játszani.
Ez már ez a puncs.
Igen, de hogy ez ezzel jár, és hogy ő ezt mennyire akarja vállalni, vagy mennyire nem akarja vállalni, mert hogy ez mindig benne van a karácsonyban is, hogy amikor összegyűlik a család, ott lesz vita is, ez garantált. Tehát nem csak ilyen boldog, szép ünnep, és akkor öleljük meg egymás gyerekek, hanem benne lesz, hogy akkor összevitatkozunk a készülődésen, hogy de akkor miért úgy csináltad a halászlevet, mert nálunk nem úgy szokás, nálunk meg amúgy szokás, de hogy aztán végül is mégiscsak van egy összességében jó érzés, hogy együtt van a család.
T-Rádió. Ahol otthon.
Menjünk el a kórházba betegekhez.
Karácsonykor? Én azt gondolom, hogy mindenképpen.
Ne, ez nem volt kérdés. Inkább most a témát szeretném terelni ebbe az irányba, hogy annál nehezebb időszak talán nincs is, amikor az ember egy ilyen ünnepkor kiszolgáltatottan az intenzív osztályon fekszik.
Hát az intenzív osztályon fekszik, akkor egyrészt nagy valószínűség szerint olyan fizikális állapotban van, hogy az életét
nem,
és nem éli át az ünnepnek a jelentőségét. Igen. Tehát, hogy nem ezen lesz a fókusza, hanem valószínűleg utána, amikor már kikerült onnan, akkor gondolkozik el erről. De mondjuk egy krónikus belosztály esetében, ahol tudom, hogy egy elhúzódó kezelésről van szó, és az illető távol tölti, bár ezeken a helyeken is mindig, ezeken az osztályokon is mindig ügyelnek arra, hogy akit lehet, azt hazaengednek az ünnepre, pontosan emiatt. Tehát, és nyilván ott is mondjuk a látogatókat is másképp fogadják, hogy tudják, hogy ilyenkor azért mindenki szeretne egy picit a családjával lenni. Tehát a gyerek a kórházon belül igyekszenek odafigyelni.
Tudunk meghalni?
Abban az értelemben, hogy mondjuk szépen elengedni az életet, hogy megvan ennek a ritusa? Hát, azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben megjelent ezen a területen is egyfajta elidegenedés. Tehát mondjuk pár évtizeddel ezelőtt sokkal természetesebb része volt az életnek a halál. Amióta egyrészt mondjuk fejlődött az orvostudomány is, tényleg az élet, ahogyan ha már az anesztintenzíveseket emlegettük, az intenzív terápiával foglalkozó orvos kollégáim szokták mondani, hogy a gépeknek köszönhetően az élet szinte a végtelenségig nyújtható. Tehát, hogy van egy ilyen része is, hogy akár fizikálisan is nehezebb az életet elengedni. Az emberben nagyon sokszor, nagyon-nagyon sokáig dolgozik eleve az élet ösztön, még akkor is, hogyha szándékosan akar meghalni. Tehát, hogy ezen úgy meg szoktak lepődni például, aki öngyilkosságot szeretne megkísérelni, és mégis túléli, hogy mennyire dolgozik benne az élet ösztön. Tehát, hogy ez működik az ember.
Nekem eleve valami úgy követi el, hogy megtalálják meg időben.
Hát az van olyan változata is nyilván, ahol inkább figyelemfelhívás dominál, mint a meghalásnak az erőteljesebb szándéka. Nyilván ott sem kizárható, mert tehát, hogy mindig benne van, hogy mi az a helyzet, amit ő kilátástalannak talál. De hogy igen, tehát hogy szépen elengedni az életet, az nagyon-nagyon nehéz.
Ha meg szépen elengedni a másikat.
Meg szépen elengedni a másikat. Sajnos ilyenre is láttam mind a kettőre példát. Volt olyan, ahol idős ember mondta azt a családtagjainak, hogy ő már nagyon szeretne elmenni, mondjuk az ötödik agyvérzés után. 87-88 éves volt. Én azt gondolom, hogy szép kor. És hogy engedjék őt el a családtagjai. Mert hogy ő úgy érzi, hogy ő az élettel betelmezni.
De mire gondolt ő, hogy amikor azt kért, hogy engedjék el?
Tényleg úgy voltak a családtagjai, hogy nem akarták, hogy meghaljon, hogy még kezelés, még tartsák, és még próbáljanak meg. A kezelőorvosok is azt mondták, hogy persze az állapotát azt lehet stabilizálni, meg fel lehet tartani, de hogy javulás ebben az állapotban nem várható, és ebben benne van nyilvánvalóan az élemedett kora is az illetőnek, és az a fajta szándéka és motiváció, hogy ő már kifelé tart inkább az életből.
Jó, csak ezt nekünk nehéz.
Nagyon nehéz elfogadni,
akik még benne vagyunk.
Volt olyan is, hogy krónikus belosztályon arra kért egy idős úr, hogy a családtagjaival segítsem én elfogadtatni azt, hogy ő el fog menni. Tehát ott lehetett tudni, hogy egy olyan problémával küzdött, aminél tényleg nem sok ideje volt már hátra. És hogy a családtagok ezt nem akarták elfogadni, ő pedig szeretett volna elbúcsúzni. Még amíg olyan tudatállapotban van mentálisan, hogy ezt megtehette. És azt gondolom, hogy ehhez is így. Tehát ha valaki ebben kér segítséget, akkor azt gondolom, hogy ezt is lehet támogatni. De hogy valóban persze ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy mennyire tudunk szépen búcsúzni, vagy mennyire nem tudunk szépen búcsúzni.
Volt az életemben egy olyan szakasz, amikor egy ilyen szituációba láttam bele, és ott én le voltam döbbenve, amikor a feleség könyörgött, hogy vigyék el a kórházba, hogy nehogy itt halljon meg. De milyen hülyeség. Mert akkor el kell adni az ágyat, vagy nem tudom.
Mármint, hogy a családtagot vigyék el?
Igen.
Itt hajom meg?
Igen.
Ebben is van.
De miért nem normális dolog? Azt, hogy leülök a férjem mellé, megfogom a kezét, és szépen hagyom, hogy elmenjen.
Hát ebben is nagyon, nagyon nagy egyéni eltérések vannak. Olyan is van, ahol akinél mondjuk például, amikor intenzív osztálynál úgy döntenek, hogy akkor lekapcsolják a gépet, illetve nem élesztik újra tovább az illetőt. Ott volt, ahol mondjuk a családtagot kifejezetten úgy kértük, vagy úgy időszítették ezt, hogy ne legyen bent, mert egyébként nem engedte volna még el. Olyan is volt, aki kifejezetten kért, hogy ott szeretne mellette lenni. Egy ilyen helyzetnél.
Szóval azt szokták mondani erre, hogy a másik meg addig nem tud elmenni, amíg ott van.
Így van. Így van. Tehát hogy nagyon sokszor, amikor kórházba vitetik, ott ebben benne van ez a gondolat is, amit mondasz, hogy oké, ha el kell mennie, akkor add meg nekem a lehetőséget, vagy adja meg nekem a kórház a lehetőséget, hogy el tudja engedni.
Jó, de hát ott nem gyújtanak gyertyát.
Azt meg lehet tenni
utána is. Sziszegnek a gépek.
Hát ezt meg lehet
kékes, szürke neonba buszik minden.
Azt meg lehet tenni utána is. Tehát az, hogy kinél hogyan van jelen ez a ritus, hogy hogyan szeretné elengedni, maga a gyász folyamat, ami utána indul. Én azt gondolom, hogy ez megtehető, akár ha kórházban hal meg, akár ha otthoni körülmények között hal meg valaki akkor is. Persze nyilván volt olyan például a Polcelen, az ő neve talán ismert, mert ő tanatológiával nagyon sokat foglalkozott. Ő például annak ellenére, hogy nagyon készült rá, és már nagyon idős volt, amikor elment. Tehát őnála még volt olyan ritus is, hogy a koporsóját is ő maga vette meg, hogy akkor ő miben szeretné, hogy búcsúztassák. És hogy...
Nem sok az egy kicsit.
Hát, amilyen közegben ő még működött annak idején, abban ez nem volt olyan. Tehát ő még egy más generációhoz tartozott, ott még ez belefért az ottani szokásokba, de nyilván ez ma már egy kicsit sok lenne, és furcsa lenne nekünk.
Azon gondolkoztam, hogy neked, mint pszichológusnak azért nehéz lehet, mert nyilván az embert nyomasztják, vagy megérintik, vagy kísérik azok az élmények, amik egy-egy ilyen terápiás alkalomnál a másik emberből előjönnek, azért nem lehet kizárni.
Nem,
a
nyilvánvalóan
ez... A pszichológusnak a lelki ebből.
Nem, és ez nem is elvárás, tehát mindenki tudja, hogy ez így működik. Én azt gondolom, tehát nem csak ezt gondolom, hanem ez a szakmai előírásunk is, hogy ezért szükséges a szupervízió.
Tehát ez valakivel meg kell beszélni.
Így van, tehát egy másik szakemberhez vinni ezeket az eseteket, amiről úgy érzem, hogy túlzottan bevonódnék bele, vagy túlzottan megérintene. Ez egyik része, vagy a szupervízió, vagy pedig a kórházon belül ugyebár az eset megbeszélőink, ahol mindenki behozza a saját eseteit, és akkor kap külső visszajelzést a saját működésére, és a szakmai szempontból az esetére vonatkozóan a többiektől. Tehát, hogy ezek ezért hasznosak. A másik része, ami ebben benne van, hogy ha az ember pszichoterápiás munkát végez, akkor az elengedhetetlen, hogy képzett legyen nyilván egy vagy több módszerben, és ott pedig, mielőtt egyáltalán az embert elkezdjen dolgozni más emberekkel, azért az több év saját élmény előzi meg, amikor az ember saját magával dolgozik, hogy lehetőleg el tudjam különíteni egy folyamatban, hogy mi az, ami rólam szól, és mi az, ami a másik
emberről. Tehát meg is van Györfi Ágita.
Így van, tehát a Györfi Ágina. Így van.
Nem félelmezes dolog az, hogy a saját gyarlóságaiddal...
Hát az önismeret nem tesz boldogabbá. Ez egészen biztos. Tehát volt egy időszak, amikor az önismeretet ilyen mindenhatónak tartották, de ettől nem lesz boldogabb az ember, legfeljebb többet tud magáról.
Nehéz elviselni magát, saját magát egy pszichológusnak?
Van, amikor igen. Nem gondolom, hogy nehezebb vagy könnyebb lenne, mint más embernek.
Miért lett egy pszichológus?
Ó... 16 évesen döntöttem úgy, hogy én fegyveres testületben szeretnék pszichológus lenni.
Ez valami nagyon bonyolult helyzet kellett, hogy legyen.
Nem, semmi extra, sokan dolgoztak a családtagjaim közül fegyveres testületben, tehát hogy így innen jött a vonzódás, csak és mindig vonzott tulajdonképpen engem az ilyen határhelyzetek. És igazából, ahol ilyen életveszély és határhelyzetek vannak, azok a fegyveres testületek. Ben végzett munka során nyilvánul meg, és én abban döntöttem, hogy én ezeket a helyzeteket akarom megérteni, hogy miért működnek, hogyan működnek benne az emberek, és azoknak a munkáját akarom segíteni, akik ezzel foglalkoznak.
Ott tudok, hogy egy boldog ember vagy, nem tudom, hát évesen eldöntötted, és most ott vagy.
Igen. Tehát szakmai szempontból azt gondolom, hogy mindenképpen azt csinálom, amit szeretek. Igen.
Meddig lehet, vagy...
Hála Istennek mondjuk egy relatíve kevés időkorláttal küzdő szakmát választottam. De azért persze az embernek van egy ilyen telítődési időszaka, ugyanúgy, mint ahogy minden más szakterületen, mielőtt megjelenne a kiégés. Tehát bizonyos időközönként célszerű vagy valamit csinálni mellette, vagy valami más területtel is foglalkozni. Én is igyekszem azért mellett egy akár magánrendelés, vagy civilekkel is foglalkozzak, ne csak a katonák, fegyveres testületek, és ne csak ezek a határhelyzetek legyenek benne, vagy pedig ugyebár volt egy váltásom nekem is a rendőrségtől a honvédségtől.
És téged egy ilyen paranoid, zöldséges civil ember ki tud mozdítani a kiégésből?
Egy paranoid, zöldséges? Hát mindenképpen érdekes lenne. Másabb teljesen, mint az a populáció, amit megszoktam. Tehát nem kell nekem túl nagy változatosság ehhez.
Mennyivel másabb a katona a civilhez képest? Jó, nagyon. Keretek vannak, szabályok vannak, igen, másképpen igen, működik, igen, de hát igen. Emberként ugyanaz.
Nem. Hát, hogyha megnézzük, tulajdonképpen az alkalmasságvizsgálatok vagy a kiválasztás során minden egyes szakterületnél egyfajta speciális patológiát keresünk. Hát nyilván a patológia egy nagyon erős szó, de a normától, az átlagtól, mert átlag ember ugyebár nem létezik, attól egy speciális eltérést. Uh-huh. Ami alkalmasabbá teszi őt erre a feladatra.
Nyilván a rendőröknél ugye beszéltünk arról, hogy öt éve elteltével kialakul egyfajta világlátása.
Igen.
Nyilván kell tudni kezelni, igen, és
így van
magának.
Így van. Ugyanezt el lehet mondani a katonákra is, csak katonáknál egy kicsit hosszabb idő, vagy misszióhoz kötött, ilyen 4-5 misszió, vagy pedig 7-9 év, amire kialakul ez a stabil személyiségvonás.
De miért lenne őszinte a katona? Hát a katona, ha őszinte a pszichológussal szemben, holnap után lehet, hogy leszerelik.
Nem. Legalábbis nálunk ez pontosan úgy működik, hogy az alkalmasságvizsgálatért felelős részleg szeparáltan működik azért, mint aki a gondozásért felelős. Tehát ameddig ez életvezetési gondok
szintén. Nem beszélnek egymásra, hogy amikor felvetétek a Bélát, akkor láttátok ezt nála?
Megvan a kommunikáció, csak mindenkinek más a felelősségi jogköre. Tehát nekem, aki a képzésekért, gondozásért felelős, én abban dönthetek, hogy akkor, hogy milyen jellegű segítségre van szüksége. De nem tartozom jelentési kötelezettsége mondjuk az alkalmasságvizsgáló felé. A szűrővizsgálatokat ők végzik. Ők tovább küldhetik felém gondozásra, de nekem mondjuk éppen, hogy az ő milyen szempontból jelentkezett gondozásra, hogyan van, arról nincs jelentési kötelezettségem, amíg ez nem érinti az ő aktív szolgálatát.
Van valami olyan vágyad, vagy célod, hogy valamit megfogalmazzál, leírjál, amit még soha senki nem csinált? Ezt most ennél jobban nem tudom föltenni a kérdést.
Igen.
Tehát valami gyönyörű,
extra ambíció.
Gyönyörű lelki rezdülések könyve.
Igen. Persze nyilván az embernél a pályás során egy idő után mindenképpen megfogalmazódik valahol az igény, hogy összegezni szeretne, de azt gondolom, hogy én még azért a pályán nem tartok ott a mi szakmánkban, ezt elég későn szokás megtenni, ezt az összegzést. Tehát olyan 60-70 körül én még azért úgy távol vagyok attól, hogy elkezdjem összegezni az ilyen jellegű tapasztalataimat, hogy akkor mit értem el és hol vagyok.
Me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next thousand fool. Press trigger me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next thousand fool. Anytime you ready put now we see start war. See who does it spread it out but from the style is the bomb. The bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. Oh, now we sit down and I watch your man a live. Watch your man a war now, who are all big. Sit down and I plan for come put man for bridge. Remember when you dig one that who you fit dig. Certain little boy we are stop deal with. Clips of them are friend and left bad mind.
My style
friend.
Is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy.
press trigger, me no press people button. No bad a chat come face me with some. Like how me have 22 in a me something. Game say them a friend and them bad mind a friend. Ready time ready fool, any time star. One or two take a long speech from the guy.
Style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Karumo I no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Karumo I no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Karumo I no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang. A rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
Nagyjából megbeszéltük a TUSZ szedőknek, a, vagy TUSZ ejtőknek a problematikáját. Van közöttük különbség? Tehát, hogy most repülőgéppel, vagy nem tudom mivel, vagy egyforma mindegyik?
Én azt gondolom, hogy nem a repülőgép az, ami a különbséget teszi, hanem nagyon sokszor, hogy mi az ideológia, tehát hogy egyáltalán ideológiai háttér mentén követi el a TUSZ vagy TUSZ jellegű cselekményt, valamilyen személyes sérelem mentén követi el ezt a TUSZ-TUSZ jellegű közveszélyokozással való fenyegetőzés cselekményét, büntetét, bár ezt neked, mint rendőrségi múltal rendelkezőnek azt gondolom, hogy jobb elkülönítést tudsz tenni tőlem ez ügyben. Tehát én inkább ebben tennék elkülönítést, és a másik része pedig, hogy az ideológia, ja igen, és hogy ezen belül ugyebár el lehet még különíteni annak mentén is, hogy például vannak az úgynevezett patológikus elkövetők. Tehát vannak az ideológiai háttér alapján, van valamilyen személyes sérelem mentén, és van a patológikus, mert mondjuk például halucinált valamit.
Jó, hát ebben az esetben valószínűleg nem arról szól.
Nem. Itt nem.
Ez a gépeltérítés.
Nem, itt valamilyen ideológiai háttér lehet, illetve hát van még egy kör, ami ettől függetlenül szokott ezekhez is csapódni, az úgynevezett bűnözői kör, akinek anyagi háttere, anyagi háttér mentén, anyagi előnyök mentén követel ilyen jellegű cselekményt.
Hát nulla esélye van.
Ez az ideológiai lesz nagy valószínűség szerint.
Azon gondolkoztam, hogyha régen volt ilyen, legalábbis úgy emlékszem, hogy nem mostanában volt hasonló.
Hát meg a emberrablások.
És a kimenetele, az, hát eddignek se volt rózsás.
Nem szokott.
Tehát ez körülbelül a Zsák utca.
Hát ami, az szokott lenni a baj ezekkel az ideológiai háttérrel, vagy ideológiai alapon történő túlszejtésekkel, pláne mondjuk egy arab, vagy hasonló jellegű törzsi kultúrából származó túszejtők esetén, hogy nagyon gyakran fel vannak készülve erre a nagyon-nagyon negatív kimenetelre is.
A
legrosszabbra is, igen.
És ez vállal.
Így van. És neki ez vállalható. Nincs vesztenivalója, így van, teljesen pontosan megfogalmaztad. Volt egy olyan időszak, amikor ilyen jellegű túszejtővel, vagy ilyen területről származó túszejtővel nem is tárgyaltak egyáltalán, nem inkább a felszámolására törekedtek a legkisebb veszteséggel a helyzetnek. Mert hogy nagyon sokszor egyáltalán nem is vállalták a tárgyalást.
Mit kezdenek az utasok ezzel a helyzettel?
Hát az utasok igyekeznek...
Ott vizsgáznak maguk előtt.
Uh-huh. Igyekeznek túlélni ezeket a helyzeteket nyilvánvalóan. Tehát nagyon-nagyon lassú szokott lenni ilyenkor a tudatosulása annak, hogy mi is történt. Általában egy-egy ilyen eseménynél van olyan, hogy percekig, vagy nagyon hosszú, 10 percekig, vagy van, ahol mondjuk, ha nagyobb a terület, akár órákig is eltartott, amíg realizálják, hogy ténylegesen milyenek a túlszejtők, hogyan működnek, mi is történik körülöttük valójában, mert mindenkinek csak részinformációi vannak. Na most egy gép esetében ez egy relatíve zárt tér.
Hát, igen, ezt akartam mondani.
Tehát, hogy itt ez mondjuk relatíve gyorsan le fog zajlani. Utána mi lesz egy olyan része a résztvevőknek, aki mondjuk pánikreakciót fog mutatni. Ez általában egy olyan 10-20%-nál nem szokott nagyobb lenni. Ezt szoktuk javasolni, aki ilyen jellegű képzésen vesz részt egyébként, aki a fenyegetett populációnak egy részét azt szokták is képezni, vagy felkészíteni különböző országokban ilyen jellegű cselekményekre a biztonsági szakértők részéről. hogy lehetőleg ezt kerüljék, mert általában nagyon heves, nagyon erős érzelmi reakciók, azok általában felzaklatják a túszejtőket, és akkor sokkal hamarabb mozdulnak el olyan irányból, kivégezzék a túszokat.
Tehát a legegyszerűbb semlegesen viselkedni?
Igen, legegyszerűbb a semlegesség. A másik rész, amire nagyon jó eset leírások vannak pont gépeltérítő túszejtőknél, ahol mondjuk nem adják meg nekik a tiszteletet. Tehát például volt olyan, ahol a 70-es évekbeli esetnél, ahol a kapitány végig ragaszkodott ahhoz, hogy őt kapitánynak szólítsák, és az lett a vége, hogy lelőtték, mert azt mondta túszejtőknek a vezetője, hogy egy gépen egy kapitány lehet, és az én vagyok. Tehát, hogy ez a másik véglet, ahol mondjuk ezt a fajta erőfölényt, vagy pozícióval erődőfölényt az illető nem hajlandó elengedni.
Meg most visszatérve belegondoltam az utasnak a helyzetébe, aki biztos, hogy először arra gondol, hogy ezt nem hiszem, hogy ez nem történt.
Hát ez megint egy természetes védekező mechanizmus, hogy egyáltalán mennyire engedem tudatosulni magamba azt, hogy mi történik velem. És akkor egy darabig ilyen teljesen filmszerű, így kívülről ránézek, hogy akkor mi történik egyáltalán, és aztán megindul az érzelmi bevonódás. És
persze, mert már ott kéne lennem,
igen.
Már nem tudják, hogy hol vagyok, a gyerekem ki van a repülőtéren.
Igen, vajon kiértesítik-e őket, mi van, hogyha tényleg most találkoztam utoljára velük, ha utoljára találkoztam, akkor mit mondtam nekik, hogyan váltunk el, tehát hogy ezek az esetőségek is végfutnak ilyenkor.
Ez egy jó gondolat egyébként, mert azért valóban nyilván nem törvényszerű, meg nem tudom, mennyire beteges már ez, de hát azért csak úgy kéne elköszönnünk egy ilyen útnál a másiktól, hogy bármi megtörténhet, legalább az emlék maradjon.
Igen.
Szép.
Igen, igen, így van. Tehát, hogy milyen képet őrzök a másikról. Hogyan marad meg bennem a másik. Igen, ez fontos.
Hát bízunk benne, hogy Györfi Ágnesről kedvező kép alakult ki a hallgatókban. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zántai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.